Kegyelem néktek is, békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ő mondta, én vagyok az életnek a ma kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, soha meg nem szomjazik. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. A 105. Zsoltárunk így kezdődik, adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Elfoglalva, folytassuk ezt a Zsoltárt, énekeljük a második és a harmadik versét. Néki, vígan énekeljetek! Ami segítségünk, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Ámen. Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található Rút könyve első részében az első 10 verset fogom olvasni. Amíg Isten igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moab mezején. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón és Kilion volt a neve. Efrátaiak voltak a júdai Betlehemből. El is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek moábi lányokat vettek feleségül, az egyiknek Orpa volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mintegy 10 esztendeig. De meghaltak ők is, mind a ketten, Mahlón és Kilion is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert meghallotta Moab mezején, hogy az Úr rátekintett népére és kenyeret adott neki. Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. De ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza mindegyik az anyja házába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amellyel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindegyitek nyugalmat találjon majd a férje házában. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak. És ezt mondták neki, bizony, veled térünk haza a népedhez. De Naomi ezt felelte, forduljatok vissza, leányaim, miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza, leányaim! Menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ma éjjel férhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férhez menjetek? Nem, leányaim! Nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az Úr keze. Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolta anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi ezt mondta, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez, térj vissza te is sógornőddel együtt. De Rút ezt felelte, ne uncolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Boldog, aki hallja és érti az igét, és gyümölcsöt terem. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, úgy ad nekünk most a te igédet, ahogyan a mindennapi kenyeret adod. Úgy add azt nekünk, hogy változtasson meg minket, hogy ne csüggedjünk el, ha igéd megfenyít bennünket. Ne őrüljünk, ha másokat dorgál a te szavad, hogy ne bosszankodjunk, ha másokhoz szólsz, és ne legyünk süketek, amikor hozzánk intézett szavaidat. Úgy ad nekünk igédet, hogy el ne felejtsük azt a mindennapok fecsegései és lármája között, hogy meg ne folytsák az újra jelentkező gondok és aggódások, hogy le ne mondjunk arról, ha árat kell fizetnünk a megtartásáért. Ne engedd, Urunk, hogy letérjünk a te nyomdokaidról, mert igéd nélkül kiszárad az életünk. Ezért kérünk, szólj hozzánk, és mi a te szolgáid és igéd hallgatói kívánunk lenni. Add nekünk a mindennapi kenyér eledelét és a Szentlélek ajándékát. Nyisd meg, kérünk, szívünket, értelmünket, hogy gondolataidat, üzenetedet, szeretetedet, bátorításodat be tudjuk fogadni. Áldott legyen a te neved, Urunk, örökkön örökké. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve énekeljük a 214. dicséretnek a második versét. A 214. dicséret így kezdődik. Tégedet azért alázatos szívvel kérünk. 214. második vers. Kedves testvérek, az a szent ige, amelyről ezen a vasárnapon itt előttetek bizonyságot tenni kívánok, írva található az előbb felolvasott bibliai szakaszban, Rút könyve első részében. Innen olvasom még egyszer az első verset. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdeai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moab mezején. Vele volt a felesége és két fia is. Gyülekezet foglalja helyét. Kedves testvérek, ezen a vasárnapon most az Ószövetségből olvastam egy bibliai szakaszt. Rút könyvének az elejét hallottuk, az első 10-12 verset. Egy nagyon érdekes könyv ez, azon tekercseknek az egyike, amelyet Izraelben minden évben az aratás ünnepén felolvastak, az egész könyvet végigolvasták, hogy ezen keresztül is emlékezzenek, gondoljanak az Istennek, Istenre, adjanak hálát neki azért, hogy van újra kenyér. Egy különleges családi történet mindaz, amiről itt hallani lehet. Már az első versekben olvashatjuk azt, hogy egy család a bírák idejében elindul idegen földre, mert kényszer helyzetbe kerülnek. Otthon nagy a szárazság, kevés gabona termett, várhatóan nagy lesz az éhínség. Ezért ők úgy gondolják, hogy elindulnak egy olyan földre, ahol van elég ennivaló, ahol van elég kenyér. Rádiót, hogyha bekapcsoljuk, a televíziót, sok beszélgetést lehet mostanában hallani arról, hogy itthon is lassan a gabona aratás végére érünk. Vannak az országnak még olyan területei, ahol még nem tudták learatni teljesen a gabonát. Hallunk arról, hogy a sok eső miatt a minősége egészen más, mint ami szokott lenni. Hosszú évtizedek óta egészen kevés gabona fog teremni ebben az országban. Persze mindig hozzáteszik azt is, hogy de van elég, amennyire ennek az országnak szüksége van, annyi bőven megterem, sőt, még eladásra is fog teremni. Talán ezekből a mondatokból is érzékelhetjük azt, hogy mennyire fontos dolog az, hogy legyen kenyér, hogy legyen gabona. Különösen így volt ez, és így van ez mai napon is, Közel-Keleten, ahol sokkal nagyobb szárazság tud lenni, sokkal hosszabb ideig nem esik eső, és bizony életkérdés lehet az, hogy van-e, lesz-e elég gabona, lesz-e elég kenyér, lesz-e elég liszt, amiből kenyeret lehet majd sütni. A másik dolog, ami nagyon megérinti az embert, amikor hallom ezt a történetet, hogy az éhínség miatt útra kelnek, a másik, amiről manapság nagyon sokat hallunk, az, hogy emberek százai, ezrei, tízezrei vannak úton, akik menekülnek, akik egy másik országban keresik a jobb életet, a biztosabb életet, a nagyobb biztonságot. Ha történelmünkre visszatekintünk egy kicsit, akkor azt kell mondani, hogy ez mindig is így volt. Emberek útra keltek, amikor nehéz helyzetbe kerültek. Így volt ez akkor például, amikor Magyarországot feldúlták tatárok, törökök. Akkor nyugati irányból nagyon sokan jöttek Magyarországra, hogy benépesítsék azokat a településeket, azokat a falvakat, amelyek üresen maradtak. Ha itt Pátty környékén körbenézünk, a környező településeket mind sváb falvaknak nevezik. Most már a táblákat is lehet látni, látjuk a magyar, meg a sváb, a németes csengésű neveket. Évszázadokon keresztül jöttek errefelé emberek, de évszázadokon keresztül mentek keletről nyugat felé is emberek. És ez mindig is így volt. Százával, ezrével mentek az emberek egy jobb életet keresve. Gyerekként, amikor a gyülekezetünk presbiterei összegyűltek a nagy vének, kisgyerekként olyan érdekes volt hallani olyan kifejezéseket, amikor arról beszéltek, hogy az a család, abban a családban volt egy amerikás paraszt. Sok gyerek volt, a homokon nagyon nehezen termett meg, bármi is, leginkább csak krumplit tudtak termelni. És voltak emberek, akik elszánták magukat, hogy elmegy az új világba, hogy pénzt tudjon gyűjteni, hogy aztán, amikor hazajön, földet tudjon magának venni, amivel meg tudja termelni a betevő falatot, amivel táplálni tudja a családját, amiből házat tud építeni. A mozgás, az útrakelés valami úton módon mindig elindult. Régebben is, és így van ez ma is, amikor az emberek a boldogulásukat keresik, amikor éhínség elől menekülnek, vagy amikor a szegénység elől menekülnek. Ez a család, akikről itt olvastam, ők eredetileg úgy gondolták, hogy egy rövid időre, amíg az éhínség tart, addig átmennek a szomszédos országba, a moabiták földjére, és majd hamarosan vissza fognak térni. De aztán ez az ott tartózkodás egy kicsit megnyúlt, hosszabb lett, 10 évig maradtak ott. Ők maguk így gondolták, de az Isten másképp rendezte a sorsukat. Az ember így gondolkodik, Isten pedig másképp rendezi. Ember tervez, és az Isten dönt, szoktuk mondani. Ismerjük Jónás történetét például, ez a példa jutott eszembe. Jónás úgy gondolta, hogy amikor az Isten elküldte őt Ninivébe, hogy arról prédikáljon, hogy az Isten el fogja pusztítani ezt a várost a bűnössége miatt. Térjetek meg! Bejárta az egész várost, mindenfelé prédikált, és az volt a meggyőződése, hogy ő elmondta, amit az Isten rábízott, és aztán kiült a város szélére egy domtetőre, és figyelte, hogy az Isten hogy fogja elpusztítani a várost. De ez nem történt meg. Ő úgy gondolta, Jónás úgy gondolta, hogy ő megtette, még hogyha nem is könnyen indult el, mert először az ellenkező irányba indult el, és hát az Isten úgy terelgette, hogy neked oda kell menni prédikálni, akkor utána azt gondolta, hogy meg fog valósulni azt, amit ő várt, hogy bűnös város elpusztul, de az Isten másképp gondolta. Sokszor vagyunk mi magunk is így, hogy tervezünk valamit, kigondolunk, azt gondoljuk, hogy az életünkben az fog megvalósulni, abba az irányba fog haladni, tervezgetünk, és aztán egyszer megtapasztaljuk, hogy az Isten mégiscsak másképpen gondolta. Tanulunk, iskolát választunk, pályát választunk, és ugye eszembe jutott, hogy amikor gimnáziumi osztálytársainkkal találkozunk 5 évente, és most már eltelt egy néhány évtized, hogy megdöbbenve tapasztalja néha az ember, hogy mennyire más utat tudunk bejárni. Mi tervezünk valamit, és aztán az Isten egészen másfelé tudja formálni az életünket. Naomi számára, az asszony számára, aki a férjével együtt érkezett erre a földre, egy nehéz 10 esztendő volt, ami itt a hátuk mögött van. Keserves leckéket kellett megtanulnia, mondhatnánk így is, hogy a moábi fájdalmak iskolájában. Egy életerős férjel, 2 fiúval érkezik az idegenbe, úgy menekülnek, majd sok-sok csalódás, veszteség, vereség éri őt is. Az egyedüli vigasza csak ez lehet, hogy az az Isten, aki engem megsebzett, ő be is fog kötözni. Egy seb kezelése, orvosi munkában is látjuk ezt, vagy az egészségügyi munkában bizony sokszor fájdalmat is okoz. Ahhoz, hogy gyógyítani tudjunk, a sebet föl kell tárni. A feltárás pedig fájdalommal járhat. És a fájdalmat követően jöhet gyógyulás. Gyógyulás a fájdalom útján keresztül vezet. Persze ezen az úton mindig vannak pihenők. És hát ahogy ennek a családnak az életét látjuk itt az idegenben, a fiaik megnősülnek, gyarapodik a család, 2 lány kerül ebbe a családba, 4 voltak és lettek 6, de aztán megint jön nehézség, teher, gyász, mert az idős férfi meghal. Sőt, nem csak ő hal meg, hanem a 2 fiú is meghal. Az életerős fiatal emberek úgy érkeznek oda, hogy menekülnek, hogy kenyeret tudjanak enni, és majd visszatérnek, és aztán ebben a fájdalom iskolában azt kell megtanulni ennek az asszonynak, hogy Isten másképpen tervezett felőle. Terheket kell elhordoznia, gyászt kell elhordoznia, betegséget, keresztet kell elhordoznia. Bizony, nehéz ez a lecke, de mégsem marad teljesen egyedül, mert ebben a helyzetben is van 2 társa. Igaz, hogy ők idegenek közül származnak, mert moabita lányok, mégis ott állnak mellette. Milyen döbbenetes dolog az, hogy az ő életük ebben a hullámzásban van benne. Reménység, és aztán veszteség, aztán újabb remény, aztán újabb gyász. Én azt gondolom, hogy nem csak ennek a családnak van az élete ilyen hullámzásban, hanem mindannyiunk élete egy ilyen hullámzásban van benne. Mindannyiunké. Fiatalok még talán kevésbé élték át azt, hogy nagy-nagy csalódások érték volna, nagyon meg kell változtatniuk az életüket, föl kell állni valamilyen nehézségből, de ti is meg fogjátok tapasztalni, hogy az emberi élet, mindannyiunk élete ebben a hullámzásban telik el. És azt gondolom, hogy boldogok lehetnek azok az emberek, akik megtalálják a maguk támaszukat, akik ezekben a helyzetekben a segítségükre vannak. Az Új Szövetségben halljuk ezt a kifejezést, hogy emberévé lenni a másiknak. A Betesda-tavi történetből ismerjük ezt a mondatot, amikor a 38 éve beteg azt mondja Jézusnak, hogy nekem nincs emberem, aki segítsen rajtam. Hogy amikor megmozdul a víz, akkor engem beemelne. Amikor keresztet kell hordoznunk, amikor betegek vagyunk, amikor gyászunk van, nagyon fontos, hogy legyen emberünk, aki mellettünk áll. Ahogy ennek az asszonynak ott van a két fiatal menye, aki ott áll mellette is, akik azzal az elhatározással vannak mellette, hogy ők haza fogják kísérni őt, vele együtt mennek. Hogy hogyan is készültek ők erre lelkileg elő, ezt nem tudom teljesen pontosan, de milyen érdekes ez, hogy a saját szülőföldjükről is hajlandók elmenni annak a családnak az országába, ahonnan a menyük, a volt férjük, apósuk származik. Azt gondolom, hogy ennek az asszonynak a hite is a fiatal asszonyok számára nagyon beszédes lehetett. Annak ellenére, hogy azért benne nagyon sok keserűség van. Amikor hazaérkeznek, akkor azt mondja a környező embereknek, hogy ne nevezzetek engem tovább így, hanem inkább megkeseredetnek, mert nagyon sok terhet kellett elhordoznom. De az, hogy emberévé lenni a másiknak, egyfajta küldetés is lehet. Nekünk mindannyiunknak, akik templomba járunk, akik Bibliát olvasunk, akik összekulcsoljuk a kezünket és imádkozunk, egyfajta küldetésünk, hitből fakadó küldetésünk lehet az, hogy próbáljak meg a másik emberévé lenni. Az elmúlt hónapokban sokféle ilyen tapasztalatot lehetett gyűjteni, amikor önkormányzatok, családok voltak kénytelenek gondolni arra, hogy vannak emberek, akiknek most otthon kell maradniuk, akik segítségre szorulnak, akik a segítségünkre szorulnak, a miénkre, az enyémre. Egy telefonhívással, egy látogatással, egy bevásárlással, egy gyógyszer megvásárlásával emberévé lenni a másiknak. Ez a két fiatalasszony így áll anyósa mellett, hogy mi veled akarunk hazatérni. Itt vannak az ő társai. Ruthban megszületik egy különösen erős döntés, mert amikor ott állnak az két ország határán, és beszélgetnek egymással, búcsúzkodnak, az idős asszony azt mondja, hogy lányaim, térjetek haza szülőföldetekre. Hát az én családomból már nincsenek férfiak, én sem szülhetek már fiakat, akik elvehetnének benneteket. Az a természetes, az a normális, térjetek haza, menjetek férhez. És az egyik menny haza is indul, de a másik nagyon erősen ragaszkodik hozzá, és azt mondja, hogy ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, hogy visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Bizony hatalmas, erős ez az elköteleződés, ami ebben a fiatalasszonyban megszólal. Nem véletlen, hogy amikor esküvőket tartunk, egy férfi és egy nő házasságáról beszélünk, egymáshoz való hűségéről, akkor sokszor vesszük elő ezt a beszélgetést, ahogyan ez a fiatalasszony szinte hűséget esküszik. én is abba az országba fogok visszatérni, ahhoz az Istenhez, ahonnan te jöttél. Lássuk azt, hogy Isten az, aki formálja az életünket. Ő az, aki mindent elrendez körülöttünk. Akkor is, amikor éhségről hallunk. És most itt a háttérben, a történet hátterében nem egy háborús helyzetről vagy viszonyról hallunk, hanem az örökké való gazda hozta nehezebb helyzetbe a népét. Amikor leckét ad a népének, s válik így az éhínség egyfajta hittapasztalattá. És Naomi is ezt mondja, hogy Isten meglátogatta népét, hogy elvegye, és aztán visszaadja a kenyeret. Ezekre a leckékre mindig és mindannyiunknak szüksége van. Erre a fajta fegyelmezésre, amikor az Isten nem csak mindig ad, hanem vannak olyan helyzetek, amikor visszatart, amikor leckét akar nekünk adni. Ismerjük Pál apostolnak a gondolatait, amikor egyfajta panaszként mondja, annyiszor imádkoztam már az én Uramhoz, hogy vegye el azt a tüskét a testemből, amely bennem van. De mindig azt a választ kaptam, hogy nem veszem el ezt a tüskét, mert a kegyelemnek olyan ereje és hatalma van bennem és körülöttem, hogy erre nekem szükségem van. Azt mondja Pál, minthogyha Isten azt gondolná, hogyha teljesen meggyógyítana engem, akkor én képtelen lennék hozzá hűséges maradni. Marad benne egy tüske. Jézus, amikor gyógyít, akkor nem gyógyít meg mindenkit. Nem megy oda mindenkihez. A Betesda-tavi történetben is számtalan, több száz, több ezer ember van ott, aki a gyógyulását várja. Ő egy valakihez megy oda. Egy valakit gyógyít meg. Nem mindig, nem mindenkit, nem úgy cselekszik, ahogyan mi azt sokszor várjuk az Isten, hanem azt cselekszi meg, amire nekünk leginkább szükségünk van, ami nekünk javunkra van. Minden körülményemet ő formál, ő rendez. Nála keresem ezért a mennyei örökségemet. Nem állíthat vele szembe sem gazdagság, sem szegénység, sem gyász, sem egészség, sem semmi. Mindent tőle kérek, és mindent tőle fogadok el. Ahogyan Jób mondja a barátainak, akik jönnek őt vigasztalni a gyászában, amikor ezt mondja, hogy ha jót el tudtam fogadni az Isten kezéből, akkor el kell tudnom fogadni a rosszat is. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen érte az ő neve. Nem könnyű ezt a mondatot kimondani, mert kérni, kapni, szívesen kérünk is, szívesen kapunk is, szívesen fogadunk el. De amikor valami elvétetik tőlünk, azt mindig megsiratjuk, az mindig fáj. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen érte az ő neve. Naomi számára különös jel lesz az, egyfajta hazahívó jel, amikor meghallja, hogy ismét van otthon kenyér. Eddig sem volt könnyű az idegen földön való lét, de most már végképp nincs maradása. Megértette a jelet és elindul. Talán lesz elég ereje, hogy hazatérjen így egyedül is. És akkor minden bizonnyal eszébe juthat neki is az a mondat, ami nekünk is eszünkbe kell jusson ilyen helyzetekben. Az az Ézsaiási gondolat, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak.
hazahívó jel. Sokféle hazahívó jel lehet az életünkben. Lehet így a kenyér, ahogy az ő életükben. De lehet így egy gyermek is egy család életében, ahol gyermek, nagyszülő és unoka élete kötődik össze, rendeződhet család viszály. Hazahívó jellé lehet akár egy haláleset is, vagy egy betegség, ami kizökkent bennünket valami furcsa, nehéz állapotból, viszályból, vitából, és egyszer csak elrendeződnek dolgok. Mindehhez szükségünk van arra, hogy tudjunk, akarjunk, merjünk az Istenhez fordulni, hozzá fohászkodni. Jelek sokasága vesz bennünket körül, és bizony nagyon sokszor vakok vagyunk, süketek vagyunk, akik képtelen a jeleket meglátni, meghallani, reagálni. Legyen számunkra az Isten által elküldött fiú jellé, aki hazafelé hív, magához hív. Jézus ezt mondja magáról: én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik-e kenyérből, örökké él. És ez a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Adja Isten, hogy ha menekülnünk kell, ha mozdulnunk kell, mindig találjunk társakat, segítőket, akik segítenek bennünket, figyeljünk a jelekre, amelyeket Isten ad számunkra, ne legyünk süketek, hanem járjunk mindig nyitott füllel, nyitott értelemmel, nyitott szemmel. És mindig meg fogjuk tapasztalni, hogy minden nehézség közül kiemel bennünket az Isten. Adja az ég, hogy ezt meg tudjuk tapasztalni a saját életünkben is. Mindannyiunk életében. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre a 290. dicséret első és ötödik versének eléneklésével. A 290. dicséret első verse így kezdődik: dicsérlek téged, üdvözítőmet. Első és ötödik verset énekeljük. Thank you.
gyülekezet, foglalj el helyet és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a nehéz leckét. Mindig olyan nehezen beszélünk arról, ami nehézséget okoz nekünk. Nehezen beszélünk arról, amikor kilátástalannak látjuk az életünket, amikor veszteségek érnek, amikor családtagot veszítünk el, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, olyan tehetetlenek tudunk lenni ilyen helyzetekben. Köszönjük, hogy te bátorítasz bennünket, hogy ezekben a helyzetekben is akarjunk, merjünk te hozzád fordulni. Tudjunk letérdelni eléd és elmondani minden gondunkat, bajunkat, ami terheli a gondolatainkat, az óráinkat, az éjszakáinkat, amikor nem tudunk aludni és pihenni, mert bizonytalanok vagyunk. Urunk Istenünk, te légy a világosság, te légy a fény, akire mindig föltekinthetünk, akiből újra és újra erőt meríthetünk. Köszönjük, hogy elküldted fiadat erre a világra, és ő életét adta mindannyiunkért, hogy ezzel az áldozattal átsegítsen bennünket, hogy megváltson a bűn terhétől. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ilyen áldozatot hoztál érettünk. Engedd, hogy ezen az alkalmon imádkozzunk gyülekezetünk tagjaiért, azokért, akik most nincsenek itt közöttünk, akik szabadságon vannak, valahol pihennek, töltekeznek, megálltak. Te légy mindnyájunk őriző pásztora. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, akik szerettüket elveszítve olyan üresnek érzik most az életüket. Te légy a vigasztaló, te légy a bátorító, te légy a megerősítő. Könyörgünk a betegekért, akik otthonukban betegeskednek, vagy kórházi ágyon fekszenek, és várják a gyógyulás pillanatát. Te légy, Urunk, a gyógyító erő számukra. Te légy a vigasztaló erő számukra. Könyörgünk azokért a fiatalokért is, akik most itt vannak ebben a körben közöttünk, akik táborba indulnak. Kérünk, hogy őrizd meg az ő életüket, gazdagítsd minden órájukat, ami most előttük áll, a tábori közösséget, az egymásra figyelésüket, a közös kirándulásokat, a közös mókázásokat. Áld meg, Istenünk, az ő életüket, hogy gazdagabban térhessenek haza. Áld meg mindannyiunk életét, akik nap mint nap könyörgünk te hozzád. Áldott legyen, Urunk, a te neved. Most kérek mindenkit, hogy egy néhány pillanat erejéig csöndben maga mondja el imádságát. Áldott legyen, Urunk, a te neved, örökkön, örökké. Amen. Mondjuk el együtt fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy vasárnaponként 10 órakor van Isten tisztelet. Kedden 8:45 órakor lesz imaóra,
Csütörtökön este 7 órakor bibliaórára várunk minden érdeklődőt, pénteken este 6 órakor pedig ifjúsági bibliaóra lesz. Szomorú szívvel hirdetem azt is, hogy eltemettük Csányi Józsefné Gergely Julianna 94 éves testvérünket, és Sména Pálné Nyitrai Erzsébetet, aki 87 esztendőt élt. Az Úr áldja meg és vigasztalja a gyászolókat. Hirdetem az adományokat. Elmúlt vasárnap persepénz 128.140 forint volt, Isten dicsőségére pedig 88.000 forint adomány érkezett. Hirdettem még az iratterjesztést, bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük most záró énekünket a 265. dicséretnek az első 3 versét. A 265. dicséretünk így kezdődik: hagyjad az Úristenre minden utadat. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.